Na, hát az a felvetésem, hogy híres emberként is nehéz a vendéglátás. Ugye nemrég jelentették be, hogy bezár Hosszú Katinka étterme a Cool, K-val és 3 O-val írva.
Nincs Google térkép a Google-ben. Én már több hete bosszankodtam azon, és nem is értettem, hogy miért nincs Google térkép a Google-ben.
Ritáról szól a következő hírünk, miszerint ők is szívesen lefogyasztanák a kövéreket.
Képzeljétek el, hogy a Dancsó beleállt az ingatlanosokba egy videóval pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel, ki tudja már, és akkor utána erre reagáltak az ingatlanosok egy ilyen hashtag nevű a Pénzcentrumnak a YouTube videójában, majd utána most megint a Dancsó reagált erre a videóra, aminek igazából az az üzenete, az az erős üzenet, és hogy ezzel a témával foglalkozunk, hogy egyrészt TikTokon gyártják az ingatlanosok a videókat, és ezzel, nem tudom, bevonzanak, vagy nem vonzanak be embereket, ez egyébként még egy jó kérdés, hogy milyen eredménnyel csinálják ezt, és hogy igazából a Dancsó megállapítása az, jó erősen, hogy az ingatlanos az nem egy szakma. És nagyon érdekes, hogy abban igaza van, hogy az a videó, ami arról készült, hogy bevédjék magukat, ott nem tudták magukat bevédeni, és nem derült ki, hogy az ingatlanos az egyáltalán mi az a hozzáadott érték, amit ő csinál, és hogy egyáltalán van-e szakértelme az ingatlanosnak. Ez a témát azért hoztam be egyébként, mert ez egy fontos téma abban a szempontból, hogy az ingatlanosoknak most lehetne egy jó apropó, hogy nem tudom, szemléletbe váltsanak valamit, vagy az egész hazai ingatlan szakmának egy fricska, tehát hogy valami történjen.
Szerintem pont, hogy most tudnák edukálni az átlagembert, hogy akkor miért is van az ingatlanos, miért van rá szükség, mi a szerepe, miben tud segíteni, tehát ezt tök jól ki lehetett volna használni, ha, ahogy mondtad, el tudták volna magyarázni egy értelmes válasz videóban, hogy szia, azért vagyok ingatlanos, mert amúgy ezt meg ezt csinálom, amihez te nem értesz.
Igen, de nem tudták elmagyarázni. Tehát, hogy
az baj.
Végignéztem azt a videót, abszolút nem.
Az problémás.
És mit gondoltok erről, ugye volt az első videó, az, hogy TikTokon csinálnak videókat, felteszik és bemutatják az ingatlanokat, ami amúgy ez az érdekes, hogy persze még mit tudsz elmondani egy ingatlanról, de nagyon érdekes, a Dancsó a reagálásokban többet mondott el egy ingatlanról, mint egyébként a néni például, aki szerepelt benne. Ez is érdekes volt, tehát hogy onnan is látszik, hogy valóban kellene még valamit megerőltetni magukat, és nem csak az, hogy nézd, fal, vagy nézd, van asztal, vagy nem is tudom mi volt, hogy a tágas fürdő, és nem látszott a tágas fürdő.
De mi van, ha ők ettől még amúgy jó ingatlanosok, csak szar tartalomgyártók? Tehát hát, a Dancsónak évek óta szokása az, hogy belerúgnál a sokkal kisebb tartalomgyártókba, és most nem egy valakit szemelt ki, hogy nézzétek, de balfasz röhögjünk rajta, hanem keresett többet, és akkor így beleállt kvázi egy iparágba. De attól még ez a lefele rúgás, ez a Dancsónak az elmúlt 5 évének a kor tartalma szerintem.
Igen. Ráadásul az ingatlanosokba könnyű rúgni, mert amúgy is egy eléggé utált szakma, és sokan, tudjátok,
igen,
tele vannak azok a hirdetések, hogy, vagy rengeteg olyan hirdetés van, hogy ingatlanosok ne is keressenek, meg ingatlanosok kímeljenek. Úgyhogy így nem volt egy nagy rizikó ez a belelépés szerintem a Dancsó részéről. Az engem is meglep, nem láttam a válaszidót, ez meglep, hogy nem tudták ennél jobban megvédeni magukat, mert én azt gondoltam, hogy ez egy olyan vád, amire elég könnyű reagálni.
Ja, mint a gyakran ismételt kérdések. Nem minden második ember a bolygón azt kérdezi, hogy de amúgy mire van az ingatlanos?
Igen.
És akkor erre kéne egy ilyen betanult jó válasznak lennie, hogy hát mi azt tudjuk, hogy...
Hát meg azt gondoltam, hogy már erre megvan az elevator pitch, amivel meggyőzik
úgy,
a saját ügyfeleiket is.
Igen, az viszont egy jó jel, hogy nem jó jel, ez egy jelzés, hogy nincs, akkor ezzel fel kell készülni.
Igen.
És egyébként látszott, hogy elvileg 3 profi ingatlanos is beszélt ebbe a hashtag videóba, és nem lettünk előrébb, és a kommentelők is ugyanígy jelezték, hogy számukra ez nem derült ki, ami azért, igazából azért probléma, mert akkor az látszik, hogy egyébként, ha neked szükséged lenne ingatlanosra, akkor igazából amire jó lenne, és egyébként szerintem itt is a lényeg, hogy ezt tudatosítani akkor, hogy ők egy kényelmi szolgáltatás, mert hogy azt se látod. Tehát, hogyha azt kommunikálnák, hogy igen, ott van az értékajánlatuk, miért veszed őket igénybe, és igen, mondhatják azt, hogy el tudod adni az ingatlanodat nélkülük is. De hogy akarsz-e ezzel vesződni, meg hasonló dolgok, hogy folyamatosan a vevőket fogadni, már ha egyáltalán van vevő, persze érdeklődő. Szerintem ez is egy probléma. Meg hát a több mint valószínű, és kicsit érintették csak az ingatlanosok, az egy nagy a fluktuáció. Tehát, hogy az a rossz megítélése az ingatlanosoknak, hogy valójában rengeteg rossz ingatlanos lép a piacra, azért, mert ugye...
Mert nincs küszöb, nincs belépési igen, korlát.
Bárki beléphet, ezért kialakult egy olyan, hogy akkor te szemet, nagyobb az esély, hogy szembe találkozol egy rossz ingatlanossal, mint egy profival.
Igen, mm-hmm. Igen.
Igen, a másik oldala meg ennek a történetnek, sőt a másik két oldala, hogy egyrészt Dancsó biztos vagyok bennem, hogy a béna videókat válogatta ki a TikTokról.
Persze.
Nyilván. Nem tudom, hogy van-e sokkal. Volt profi ingatlanos is, nem
mondanám, hogy a bénákat.
Ja, mi csak a bénát néztük az elején, de aztán belekattintgattam, és voltak profinak tűnők.
Aha. A másik pedig, hogy igen, a videózás az is, ha az ingatlanos szakma, akkor a tartalomkészítés is külön szakma, sőt, ez talán egyértelműen az szerintem. Uh-huh. És persze, hogy aki ingatlanos, és már nem tudom, 1000 év a piacon van, és ezzel foglalkozott, az elsőre kicsit bénácskább videót fog kirakni. A videókészítés kreativitást igényel, erőforrás igényes, uh-huh. videóvágás is egy skill. Szóval persze, amikor egy idősebb ingatlanos először készít videót a TikTokra, az nem lesz olyan, mint mondjuk a Dancsónak a videói.
Mi lesz a következő személyi jegyzők? Dancsó, nehogy nézd, azt egy ötleteket adunk, de hogy mi lesz a következő a személyi jegyzők, akikbe beleszáll, vagy ott még talán felfedezhető, hogy valamit adnak hozzá, vagy...
Nem tudom, tehát hogy szerintem, hogy az emberek mennek a TikTokra, persze, hogy lesz ilyen is. Én attól még nem tudom, egy kicsit nem biztos, hogy el kell őket tántorítani ettől. Próbálkozzanak, aztán aki javul, az javulni fog, aki nem, az meg eltűnik.
Igen, az egyik ingatlanosnak az egy jó megállapítása volt, hogy ezzel egyébként biztos, hogy sokakat eltántorított attól, hogy ő ingatlanosként videózzon.
Igen, amúgy is az emberek most szakmától függetlenül nem félnek kitenni magukat így az internetre, és szerintem nem lenne tőlünk teljesen hiteles, hogyha azt mondanánk, hogy ne is tegyék, mert amúgy meg mindig azt mondjuk, hogy a TikTokon a helye vállalkozóknak.
Ezt akartam kérdezni, hogy amúgy mi a rosszabb, hogyha elkezded, de szarul csinálod, és ugye tanulnod kell, meg fejlődni, de az elején te is érzed, hogy hát azért ez most így gyenge, vagy ez, hogy akkor egyáltalán nem csinálod.
Igen.
Próbáld meg, aztán javulj benne.
Igen. Én amit látok egyébként, tehát, hogy mindenképp jó, hogyha videóznak, tehát, hogy értelemszerűen ez kell, és nem is ott kell meggyőzni senkit. Az az első érintési pont, amit kap a vagy a vevő, vagy az eladó, és akkor azt mondja, hogy én ezt az ingatlanost választom. Mm. Tehát, hogy szimpátiát, meg bizalmat építhet a videók által, tehát nem ott kell egyből leütni a díleket. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból jó. Én a másikat is nézném egyébként, hogy igenis kell az ingatlanpiaci szereplőknek fórumot szervezni saját maguknak, és különböző megoldásokban gondolkodni, hogy vajon egyébként ezt a szakmát hogyan tudják emelni. Uh-huh. És a világ változik, a piac változik, lehet, hogy nekik is változniuk kell, csak még nem tudják, hogy mit. Meg kell nézni a környező országokba, hogy épül fel az ingatlan szakma, meg kell nézni, melyik az az ország, ahol van már hasonló bevett gyakorlat, mert ezt azért mondom, mert nem kell mindig gondolkodni egyébként, ha mások kitalálták helyettünk, akkor inkább ugye ígyunk, ahogy a videóban volt domperinyont, vagy ilyesmi, volt egy ingatlanos, aki azokat az üvegeket mutogatta, saját domperinyonos üvegeit, azzal szemléltetve, hogy mennyire jó megy a biznisz. Nem tudom, hogy a flexeléssel vonzott be azt, hogy tudja, hogy eladja az te ingatlanodat, na mindegy. Szóval én valami ilyesmit keresnék, de megyünk tovább. Ugye remélem most nem mi fogunk bifelni, mert most jön a következő téma, hoztuk Katinka étterme.
Megígérem, hogy nem. Na hát az a felvetésem, hogy híres emberként is nehéz a vendéglátás. Ugye nemrég jelentették be, hogy bezár Hosszú Katinka étterme a Cool K-val és 3 O-val írva, és hát igazából ketté bontanám a témát, mert szerintem külön tudunk jól beszélni róluk. Az első, amit meg akarok veletek beszélni, hogy ugye rengeteg sztár vág bele a vendéglátásba, és hát nagyon sokan is buknak el. vannak amúgy jól menő vállalkozások, tehát találtam egy csomót, vagy arról is van egy egész hosszú lista. A Mark Wahlbergnek van egy burgerezője, amit a tesóival nyitott, uh-huh. Wahlburgers egyébként.
Wow.
És amit én például nem tudtam, hogy a Robert De Niro az a világ leghíresebb éttermeiben tulajdonos társ. Viszont ugye ennél nyilván sokkal hosszabb azoknak a listája, akik megpróbálták, és nem jött be a dolog. Keresgéltem, hogy miért megy csődbe annyi celeb étterem, és hát nyilván a vállalkozói attitűd és a készségek a legfontosabb. Nagyon sokan állnak bele úgy, hogy a nevüket adják hozzá, de amúgy aztán semmiféle szerepet nem vállalnak, tehát azt hiszik, hogy majd az ilyen passzív bevétel lesz nekik. Nagyon sokan meg ugye átesnek a túloldalra, és elkezdenek ők mikromanagelni, meg ők akarnak ott a főnökök lenni, amikor soha életükben egy percet nem foglalkoztak még vendéglátással. Uh-huh. Ez mind a kettő aránylag gyorsan földbe tudja állítani a bizniszt. És hát ugye itt meg fontos az is, hogy ebben az iparágban a legrosszabb a túlélési ráta messze. Egyszer tudom, hogy most nem találtam meg újra azt a statisztikát, de egyszer beszéltünk erről, hogy a vendéglátásnál nincsen rosszabb ilyen szempontból.
Sőt, most meg főleg, igen.
Igen.
Tehát akkor hát... azt is mondhatjuk, hogy az esélyek, bármit nézünk, az esélyek abszolút nem a celebek mellett állnak, főleg ha étterem nyitásban gondolkodunk.
Nem. Szerintem van egy ilyen tévképzete sok embernek, hogy én híres vagyok, akkor én milyen vállalkozást nyissak? Hát nyitok egy éttermet, oda el tud jönni mindenki, nekem meg csak pózolnom kell vele, meg a nevemet ad. Mert azt hiszik, hogy ugye van elérésem,
igen.
meg 100 millió Instagram követőm, és akkor automatikusan nekem egy jól menő éttermem lesz.
Talán itt ez jó felvetés, ami jól mutatja azt, hogy hiába a celeb, ettől még nem vonz be annyi ember. Tehát, hogy az az érdekes, hogy hiába szerezte hosszú gadinka az éttermeket. Itt van ugye szerintem egy attitűd is, ami persze ezt meg kéne nézni, hogy a világ irigységindexében hol áll a magyar, és hogy ugye az a helyzet, hogy ugye bent vagyunk, ezért mi biztos rosszabbul érezzük, de én úgy gondolom, hogy egyrészt az irigység is, tehát dögöljön meg a szomszéd lova effektus, lehet, hogy erős nálunk, de majd ennek utána nézünk egyébként az irigységindexnek. Nem tudom, hogy van-e ilyen, de biztos, hogy boldogságindex is, akkor mondjuk abban is hátul kullogunk. Szóval akkor valószínűleg az irigység az benne van. Szóval egyrészt szerintem benne van ez is, tehát, hogy irigységből sem ész el a hosszú kadinka éterméhez, úgy vagy vele, lehet. Hogy az túl drága, tehát, hogy ha nem tud többet nyújtani, mint ő a hosszú kadinka étterme, akkor az úgy nehéz lesz, mert most egy Gianni-hoz elmész, mert valószínűleg tök jó olasz kajákat csinál, és a YouTube ja. videói, meg a TikTok videói alapján én el is hiszem, hogy az valódi olasz.
Meg amit mondasz, az igazából szerintem a hitelesség is. Tehát, hogy mondjuk hosszúkat, én nem vagyok a rajongó táborának a része, nem ismerem annyira, nem követem, de hogy lehet, hogy influencerként el tudna adni egy éttermet úgy, hogy egyszer ellátogassa kíváncsiságból, de miért járnék rendszeresen az ő éttermébe, amikor egy sportoló.
Tehát, hogy ilyen fasz a fit éttermet, bocs, hogy ezt most így fogalmaztam, de hogy tehát valami fit éttermet, tehát oda el tudnám képzelni, hogy ő felhúz egy, most ebben az esetben nem vegán, mert nem tudom, hogy ezt a Katinka az, de szerintem a legtöbb sportoló, ugye volt egy ilyen foci csapat is, aki csak vegánok alkották, és benne volt, mondjuk azért ott nem teljesen jó szerintem az összehasonlítás, hiszen attól még nem biztos, hogy jó focisták voltak szegények, de hogy ebben az esetben szerintem tehát ez a cool, most mindjárt megnézem én is, én úgy gondolom, hogy nem erre a vonalra ült rá, tehát hogy ő arra akart felülni, hogy a hosszú katinkát ismerik.
De ez így önmagában azért édes kevés.
Olyan tehát, szempontból stimmel, amit mondasz, hogy amúgy ilyen mindenmentes, egészséges ételek voltak.
Tehát pont,
hogy
volt.
Ilyen szempontból passzol az ő brandjéhez, mert ugye itt fontos, hogy neki az attitűdje olyan szempontból az átlagénál jobb kell, hogy legyen, hogy neki van azért több cége, meg termékeket jelentett meg, tehát neki van egy márkája.
Jó, de akkor szerintem...
Ő valamilyen szinten már vállalkozó volt. Uh-huh. És akkor ehhez hozzá passzintotta, hogy oké, ő egy sportoló, arról ismert, hogy izmos, meg gyors, meg úszik, mint a hal a vízben, és akkor ehhez passzolóan ugye ilyen fitnessesebb kajákat is árultak.
De nem tudom, jó, lehet, hogy ez csak az én meglátásom, nem vagyok annyira sportember, de nekem az nem jön át, hogy nem akarok úgy kinézni, mint a Katinka, se úgy úszni, mint ő, akkor miért egyem azt, amit ő eszik. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire aspirációs jellegű az, hogy azt teszem, amit ő ajánl. Hogyha úszó iskolát nyitna, akkor nagyon szívesen oda vinném a gyerekemet, mert szeretném, hogy
hát
nem
igen.
Tudom, úgy ússzon.
De valószínűleg ez így van.
Meg a kérdés az, hogy azok a sportolók egyébként eleve van-e idejük oda eljutni. Itt ugye a cél? Tehát, hogy bárhogy nézzük, itt a célcsoport is lehet probléma, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy vagy. Tehát a célcsoportnál úgy értem, hogy maga az étterem az nem baj, csak maga az étteremnek a jellege, az, hogy hogyan készítik az ételt, hogyan szállítják ki az ételt. Itt például kedvencünk Sanyi a séf, ő például jégkorongozóknak készít menüt, és több napra elvitte erre, úgymond ételt egy csomó sportolónak, úgy, hogy a tápértékek meglegyenek nekik, és hogy ebben az esetben ők például tök jót tudták támogatni. Most ebben az esetben el kell engedni az egót, hogy nem bejönnek az étterembe, vagy akkor valahogy máshogy megszervezni. Például, ha más sportolókra, akkor miért ne lehetne szervezni neki ilyen, nem tudom, üljenek be, hogyha valami nagy díjat nyertek, rendezvények, tehát nem biztos, hogy csak arra kell rámenned, hogy fixen kaját adsz valakit, és leülhetnek, hanem azt mondod, hogy csak eseményszerűen jöhetnek a hosszú Katinka, nem tudom, eventre, ami valami ilyesmi, hogy nem tudom, nyert. Ott volt ez az Iron Lady brand, és hogy ez vitte volna tovább, és akkor nem tudom, Iron Lady partik, és csúcs partik, peak partik,
vagy itt egyébként át is köthetünk akkor a másik témára, amit felírtam, hogy ugye ez a mindenmentes étterem életképesség, erről volt szó nemrég. Emlékeztek? Volt ez a brit vegán étterem, ami azzal verte ki a biztosítékot sok, hát nem törzs vendégénél érdekes módon, hanem csak random internetes trollnál, hogy elkezdett húst árulni, és hát az alapító tulajdonos beleállt keményen abba, hogy egyszerűen nem él meg az étterem csak mentes, meg csak vegán ételekből. Tehát akkor lehet itt is előkerül az a probléma, hogy oké, hogy ő a hosszú Katinka, oké, hogy fit meg egészséges ételeket akar árulni, de aki ilyen csodálatos tápértékű superfoodot akar enni, az ezt nem étteremben akarja megtenni. Akkor annó erről is beszéltünk,
igen.
Hogy ezek a mindenmentes emberek inkább szívesen főznek otthon. Ha én fogyni akarok, meg ilyen fitnesses kaját enni, akkor annak az egyik első lépése, hogy elkezdek otthon főzni, mert ha étterembe megyek, akkor nem olyat akarok enni.
Meg látod itt is azt, hogy tehát itt szerintem a mikor, tehát hogy mikor fogyasztod, ezen kívül hány alternatíva van. Tehát, hogyha ő akar egy vevőrétegre, akinek a vevőrétegnek az egyik alternatívája akár más, és most a gondolom, hogy egy kicsit látva az árakat is, meg minden kicsit tehetősebb rétegre céloz, ők lehet, hogy egy fine dining étterembe előbb elmennek, vagy amit mondtál, inkább otthon esznek, illetve ugye, hogyha beiktatják magák a sportolás mellé az étkezést, akkor megint az van, hogy igen, otthon esznek. Tehát, hogy szerintem itt maga a jellege volt, és hogy valami olyasmire is akarnék itt egyébként kitérni, hogy nem mindig az a biznisz, hogy te fullba mindig elérhető vagy, hanem lehet az a hosszú Katinkának egy éttermi biznisze, vagy egy ilyen vendéglátós biznisz, és ettől még egyébként kiélheti az egóban azt is, hogy ő hozzájárnak. Hogy mondom, csak heti, két hetente van egy ilyen összejövetel, egy peak party, ahol most számoljuk ki, oda jön 50 fő, és azt miért nem lehetne megtölteni két hetente 50 fővel. És lehet, hogy ezzel el tudod volna pötyögni jobban, és még lehet, hogy egyébként hetente is meg lehetett volna csinálni. Hogy itt azt is kell nézni, hogy több variációban gondolkodhat, illetve itt is elkereskedelem, mert hogy lehet-e online rendelni tőle, vagy nem, ott milyen áron mondjuk a kiszállításnak. Hát túl sok az alternatíva, tehát hogy ezen a piacon.
Szerintem egyébként a mindenmentes dolgok lehet, hogy nem csak egy ilyen profil, de maga a mindenmentes étel az szerintem olyan szempontból életképes, hogy egyébként egyre több lesz az ilyen betegség, meg érzékenység, meg allergia, és ezt most csak feltételezem, de szerintem nő azoknak a köre, aki ezeket keresi.
De azt is lehet, hogy, hogy ezekben a saját éttermekbe, nem? Tehát, hogy nem saját éttermekbe. Meglévő éttermekbe szeretnéd elérni.
Igen, az is lehet, meg a másik, hogy biztos, hogy megvan az a kör, aki nem tudom, eljár brancsolni, és akkor nem tudom, ilyen egészséges kajákat fotóz az Instagramra, vagy videóz a TikTokra, most már nem tudom, de nekik meg szerintem kevés az, hogy jaj, ez a hosszú katinkai terme, ez ilyen egylátogatásos sztori nekem, hogy itt is voltam, ezt is kipróbáltam, úgyhogy itt visszatérünk arra, bocs, sem akartam visszakanyarodni az előző pontra, hogy igazándiból most egy celeb az önmagában nem elég, vagy egy híresség. És én gondolkodtam azon, hogy eszembe jut-e olyan, aki sikeres vállalkozó hírességként, és nekem csak a Ryan Reynolds jut eszembe, akinek nagyon sok biznisze van, meg érdekeltsége, meg saját márkája, meg ilyesmi, és ő is például, megnéztem a LinkedIn-en, és ő azt mondja magára, hogy business owner part-time actor, tehát egy részmunkaidős színész, és mellette vállalkozó, tehát aha. hogy mert amúgy a Katinka is nyugodtan pivotálhat, és ott hagyhatja ezt a nagyon úszó Iron Lady personát, és miért ne válthatna ő igen, arra, hogy ő egy gasztró szakember, de hogy annak kell akkor a fő fókusznak lennie.
De akkor valahol megint ott arról beszélünk, hogy milyen érdekes, hogy igen, mint hogy Gianni beleteszi a személyes márkáját, és erről volt egy vita az árcsoportunkban, és erről majd akarok is tartalmakat gyártani, hogy kell-e a személyes márka. Nagyon érdekes vita volt ott, hogy van egy réteg, aki amúgy akarja, meg úgy érzi, hogy kell, és a másik oldalt meg jönnek egyébként a kifogások, hogy ő miért nem akar, ő nem akar szerepelni, ő majd egyszer el akarja adni, és ettől még, tehát a nagy cégeknek ugyanúgy van. Ja, és akkor jön a kedvenc véleményem, ami szerintem fals következtetés, hogy Steve Jobs is épített személyes márkát, aztán milyen érdekes, hogy ő nélküle is megy. Persze, ott van Tim Cook, az folytatja a személyes márkát. Ugye az a kérdés, hogy Zeppel eljutott-e volna eddig, ha nincs a Steve Jobsnak a személyes márkája?
Meg, hogy egy átlag vállalkozó mit tud levonni abból, hogy az Apple mit csinál?
Szeretnék levenni. Meg, hogy az nem bizonyítja, tehát az, hogy a Minner eljutott 10 évig azzal, hogy az én személyes márkám az épült, és nálunk a Minnernél épül mondjuk más embernek is a személyes márkája majd a következő évekbe, az nem jelenti azt, hogy én építettem személyes márkát, az nem jelentett semmit, hát épp az, hogy pont jelentett valamit. Tehát, hogy emlékszel, te hoztad ezt a hírt, hogy azok a CEO-k, akik építenek személyes márkát, hozzájuk jobban akarnak menni dolgozni
igen,
az emberek.
Igen, igen, igen.
Meg hasonló valamságok.
Szerintem a személyes márkaépítés azért ijeszti meg az embereket, pont azért, amiért az ingatlanos videóban is kínosak a kezdő TikTokozó ingatlanosok, hogy nem akarnak olyan kínosak lenni. Csak az a baj, hogy ahhoz, hogy valamit jól csinálja, az először az elején
próbálkozni kell. Igen, igen.
Szóval
igen.
A kínos fázis nem lehet kikerülni, és ez nagyon nem ja. jó, de ez az igazság.
Hát ez biztos, hát fejlődni kell, de hogy azt is látom, hogy ebben lehet, és ebben igazad van, Eszter, hogy lehet, hogy a Katinka nem állt teljesen át erre. Tehát ez a vállalkozós, ez egy rock and roll. Tehát, hogyha ha ezt te azt mondod, hogy ez a hosszú Katinka étterme, de miért nem az?
De.
Tehát, hogy azt mondod, hogy ez a hosszú Katinka étterme, akkor, és ez a te saját éttermed, akkor Katinkaként oda kell csapni. Tehát, hogy én nem értem, hogy miért szeretnek az emberek így tötymörögni. De tényleg, így jó van, csak csinálgatom, okozza a bezárást. Tehát, hogy várjuk a sült galambot, meg nem akarunk üzletelgetni, nem akarunk tanulni, tehát, hogy ezek meg nem akarunk kiállni, nem akarjuk lelkesen mutatni, hogy ha-hó, itt a bizniszünk, mint egy csomó ilyen van, hogy nézzük az Active Fiber-séket, a Vadász Bálintot tolja neki, akkor a Háromfai Balázs, vagy aki a Biobubit, vagy a Kürti Peti, aki a Serpentice-t, és hogy tehát, hogy itt, de ugyanúgy mondhatjuk, szerintem a Sárospataki is a Bilingóval, igenis, tök jó, hogy valakihez tudsz ragaszkodni, és hogy ő ezt igenis minél több helyen így szerepel, mert egyébként úgy jutsz be. Ja, na mindegy. A személyes márképítésről ma még egyébként fogunk beszélni, meg írni a Minneren. Én például az Icebergre teljesen máshogy nézek, mióta látom a posztjait a LinkedIn-en, a Gazsi Zoltánnak, meg hallottam a podcastjét beszélni. Igenis épült a személyes márka még ezen a vonalon is, és egyébként én el tudom képzelni azt, hogy van valaki, tehát, hogy ha itt az is az érdekes, hogy a személyes márka építést azért is érdemes egy cégnek dolgozni, mert olyan embereket tudsz bevonzani, akik, tehát a tehetségek dolgoznak nálad, mert mert ott ő mellette akarsz dolgozni. Nézzétek meg az álommelót is. Lehet, hogy van benne olyan, hogy az életedet nem bíznád rád, olyan emberek is megjelennek a műsorba, de itt nagyon fontos, hogy viszont ott van közöttük a tehetség, és az azért nem csak a műsor miatt, hanem maga a Balogh Levente vonzza be azt, hogy ő vele akar dolgozni. És többet meg, itt nagyon fontos, többet megtesz. Tehát azt várom el cégvezetőként, hogy megtalálja a munkavállaló a munkát, ez az. Na, és akkor jövök én tovább. Nincs Google térkép a Google-ben. Köszi, EU, a semmit. Én már több hete bosszankodtam azon, és nem is értettem, hogy miért nincs Google térkép a Google-ben.
Tehát igen.
Rámegyek a Google-re, és egyszerűen nem találtam a térképet. És az azért is rossz egyébként, mert valamikor, és most már lementem azokat a nyomvat linkeket, hogy a mindennél be akarom linkelni valahová a címet. És úgy akarom, hogy egyből a térképre vigye őt. Akkor ezt mindig úgy szoktam remélek, puff, beírom, jó térkép, egyből Minner, és onnan ki tudom egyből másolni. Mert ha csak simán írom be, hogy Minner cím, akkor nem mindig a jót adja ki, és akkor mindig át kell kattintanom többet, meg akkor hülye útvonaltervre rak rá, aztán lehet, hogy valakinek megtervezi az utat, ahonnan lakom, aztán mi sok lakik, na mindegy, minden, teljesen hülye biztosra akarom csinálni. És erre már több hete nem volt ott, és emlékszem, még mellett a Leventének mondom, hogy nem értem, miért nincs nálam. Nálam még ott volt, akkor nem értettük, hogy mi van az egy böngészőmmel. Hát aztán, mint kiderült, hogy az EU szabályozás lehet ennek az oka, és itt az Európai Unióban a digitális piacok igazságosabb és nyíltabb versenyét biztosító EU-s törvénynek engedett a Google, és emiatt a Google keresőből eltűnt maga felül a térkép szolgáltatásnak a linkje, mert hogy az EU azt mondja, hogy a Google a többi térkép szolgáltatót ki van még ezen kívül? Már bocs, EU. Én nem tudom, hol a francba vannak.
Ugye van az Apple-nek is az iOS-be beépített térkép.
Hát oké, nagyon rossz, az engem nagyon igen. Rossz helyre vittem.
Ez borzasztó, az egy akásszar egyébként.
Nekem én is volt olyan, amikor már azzal mentem, és konkrétan nem találtam a Kaposvári Egyetemet. Ja. Tehát, hogy...
De fúj, a csúnya Google az egyetlen funkcionáló térképet ajánlja föl nekünk.
Igen.
Ez botrányos.
Jó, hát be kell írni maps.google.com, és úgy keresni.
Igen. Engem nem az zavar, hanem, hogy amikor rákeresek valamire, most csak mondok valamit, beírsz egy olasz várost, és eddig erre rá lehetett kattintani, és megnézni, hogy mondjuk ez Olaszországon belül hol van. Mert ti ebből tudjátok, hogy ez hol van.
Nem, ez tényleg basszantó.
Én így használtam mindig, hogy rákerestem valamire, erre rákattintottam, és úgy néztem a térképen, hogy mi történik, meg hol vagyok.
Igen. Bár persze, valahol lehet érteni egyébként magát a monopóliumot, meg hogy akarják szabályozni, de vajon ez-e ennyire? Tehát már most az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy az EU-ban az embereknek a kényelmét, tehát hogy ez egy kényelmetlen dolog, amit az EU most ránk erőltet ebben az esetben, és szerintem ez egy rossz irány, mert nem így kell elejét venni, úgymond Google egyeduralkodásának, meg ezt már el kell fogadni, tehát hogy ez így van. Akkor vagy az legyen, hogy öntsenek egy csomó pénzt, és ösztönözzék, hogy legyen jobb keresők, meg nem azért, de a piac megoldja, mert azért most az AI-ba a Google-nek is beletörhet a bicskája, és a következő időszakban lehet, hogy már máshogy fogunk keresni, vagy mondom nektek a VR szemüvegeket, bár remélem azért lassabban terjed el, mert nincs kedvem még azzal most foglalkozni, hogy jelenik meg a Minner, meg mit kell csinálnunk azzal, hogy a Minner jobb legyen, mert hogy valaki VR szemüveget használ, és hogy olvassa a cikket, és nem akarja olvasni, és nem tudom, hogy kerül elé majd a tartalom. Ezzel még nem akarok foglalkozni. Tehát megoldja a piac egyébként ezt a nagy előnyét a Google-nek, de egyébként már régebben is volt ilyen. Volt ilyen, amikor megbüntették azért, mert a saját App Store-jában előrébb sorolta a saját applikációit, ilyenek miatt, szóval, és akkor én feltettem magamnak a kérdést, és erről beszélgessünk, hogy akkor mit akar elérni az EU? Hogy jöjjenek ilyen országonkénti white label-ök? Tehát, hogy a Google adjon valami white label-t, és legyen magyar kereső, vagy ami ilyen specifikus?
Nem tudom.
Nem tudom. Hát szerintem az, hogy Nyilván az EU-nak ez a szabályozása nem az ügyfél élményt veszi figyelembe, nem hiszem, hogy ez szempont volt, hiszen igazából a cégeket és a versenyt akarják ezzel védeni. Érdekes, hogy szerintem azért beszélünk erről, mert a Google-t az emberek már egy kicsit ilyen közműnek tekinti.
Igen.
Az EU is közműnek tekinti, amikor ilyen szempontból szabályozza, mert a Google-nek tehát ez egy szolgáltatás. Most nyilván miért másikat ajánlana, hogyha neki van sajátja?
Igen.
Most, ha valaki bejön a Minner irodába, és megkérdezi, hogy tudunk-e neki segíteni egy kérdésébe, nem fogjuk elküldeni egy másik szakemberhez tanácsadásra, hanem megmondjuk, hogy persze, üljél be ide, ennyibe kerül a tanácsadás.
Ez olyan, mintha Minneren nem lehetne a Minner Akadémiát reklámozni.
Igen.
Ez amúgy pontosan ugyanaz.
Igen, csak akkora méreteket öltött már a Google, hogy nem tudom, hogy eljött ez a pont, hogy ezt az EU szabályozni akarja, furcsállom, de közben Igen. Meg az, hogy hogyan keresel rá, meg hogyan küldöd el a címet, ez egy felhasználói rutin, és majd szépen belekényszerülsz, hogy átszokj egy másik rutinra. Aztán, hogyha nem tudom, hogyha ez teszi lehetővé a versenyt, akkor meg úgy is látjuk majd kinőni a hirtelen lehetőséget kapó új, fantasztikus térképszolgáltatásokat.
Nem tudom, van ugye másik helyen is a Google shoppingba, ugye ott elért egy nagy változást a Google, nem a Google, az EU, ugye ott a Google shoppingba megjelennek a különböző árösszehasonlító oldalaknak a hirdetései is, hogy ezzel ne borítsa be a lokális shopping hirdetéseket, meg azt, hogy a Google megjelenítsen más platformokról lévő hirdetéseket is, ne csak a saját platformját használhatod arra, hogy hirdes. Ez egy ilyen érdekes dolog, mert közben egyébként ugyanúgy a Google nyer rajta. Nem tudom, hogy mit ér el ezzel egyébként az EU, mert a végén az lesz, hogy tehát szerintem mindenképp az állampolgárok szívják meg. Itt például a cégek. Most gondoljatok bele, hogy egyre rosszabbul fognak megjelenni a Google térképen lévő információk. Tehát, hogy egyre jobban, például majd biztos, hogy rákopintanak megint, az útvonaltervezés gomb is tűnjön el majd a Minernek, amikor valaki rákeres a címére, és akkor egyre több olyan funkciót vesznek el, ami egyébként maga a cégnek is jó. Nekem az a bajom. Tehát, hogy amiben nagyrészt próbálod a digitalizációt követni, aztán az EU meghoz egy ilyet, amiben a vállalkozásod, például ebben az esetben a Google cégem, amit használnak a vállalkozások, szerintem ebben egy elég rossz megoldást fognak csinálni.
Kanyarodjunk egy másik témára. Ritterről szól a következő hírünk, miszerint ők is szívesen lefogyasztanák a kövéreket. Ez volt a kattintásvadász cím. A lényeg az, hogy egy pár hónappal ezelőtt mi is beszéltünk róla egy hírszemlében, 2023. szeptember elején, hogy a dán Novo Nordisk nevű gyógyszergyártó átvette a vezetést, és ő lett Európa legértékesebb cége. Akkor beszéltünk róla, hogy ezt a nagy kiemelkedést azzal érte el, hogy ők gyártják többek között az Ozempic nevű súlycsökkentő gyógyszert is, ami iránt hatalmasan nőtt a kereslet, amikor elkezdték nem csak a kettes típusú diabétesz kezelésére használni, hanem kvázi nem rendeltetésszerűen ilyen fogyókúrás céllal kezdték el szedni az emberek. És úgy tűnik, hogy ezt a sikert szívesen reprodukálná a Richter is, az új fejlesztései között a legelőre haladottabb fázisban egy túlsúly kezelésére szántható anyag van, ami neuropszichiátriai úton, azaz az agyon keresztül hat majd a betegekre, és így csökkenti az éhségérzetet. Ezt jelenleg egy ritka betegségnek a kezelésére fejlesztik, de abban reménykednek a kutatók, és biztos vagyok benne, hogy a cégnek a stakeholderei is, hogy majd ezt ki lehet terjeszteni az indikációt a betegségek szélesebb körére. Egyébként van más hatóanyag is fejlesztésben a Richternél, 4 darab ezen kívül, és mindegyik valamilyen ilyen neuropszichiátriai betegség ellen van számva, ahogy ilyen a cégnek az aktuális csúcs gyógyszere is, ami 30. lett a legnagyobb dollárbevételt termelő top 100 gyógyszer között. Ez egy, hát nem tudom kimondani, kariprazin alapú Vrajlar, nem tudom mi a neve, valami, egy gyógyszer, és ez egy antipszichotikum. ez most nagyon ezekre az antipszichotikumokra fókuszál a Richter, és erre azt mondta Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke, hogy a 21. század elején a betegségeknek a 90%-a valamilyen civilizációs betegség, és a legtöbbnek a központi idegrendszerhez van köze, és pont ezért fényes jövőt biztosíthat a cégnek, hogy erre a területre kiemelten koncentrálnak. Szóval lehetséges, hogy készül a következő Ozempic. Ez egy kis túlzás, de ez a hírem.
Veszik a Richtert. Ez nem befektetési tanács, én csak a Donátot kérdem.
Igen.
Mi ez Donát?
Én ettől függ...
Milyen szép az árfolyam.
Hát igen. Ha ezt sikerül piacra dobni, az szerintem to the moon.
Igen.
Abból lambót igen. Veszünk.
Nézd itt, milyen magas volt a forgalom, itt milyen alacsony a forgalom most. Az mutatja azért, hogy nincsenek a vevők annyira túlsúlyba még, ami tök jó.
Túlsúlyba?
Hát mert lefogyasztjuk őket azért.
Ez az, a vevőket is lefogyasztjuk. Szóval, hogy most a részvényvásárlókra értjük itt ebben az esetben. Nekem tetszik az árfolyama, meg ugye fizet azért durván 3% osztalékot. Ha nézzük, tehát osztalékfizető, nézzük a pénzügyi adataikat, ugye 2022-es látom én itt most, nőtt a forgalom 600 milliárd forintról 802 milliárd.
Ha már ingatlanos szakma,
igen.
A Duna House az ilyen 13% osztalékot fizet még a mostani szinten is.
Jók ezek az ingatlanosok? Miért? Most nézted? Vagy?
Még a végén tudnak dolgozni. Hát 130 forintot jelentettek be a 900 forintos részvényre.
Duna House-ról nem mondhatunk rosszat.
De aki még régen vett, mondjuk 400-on.
Ja, igen.
Ott mi
volt olyan, milyen?
Hát persze.
Jó támogatják itt a izéket, a részvényeseket, Duna House.
Idén lett 400-ról 800, aztán már 9.
Wow, hát jó, de valami 1000-valamennyi vezették be, nem?
Ja, azt nem tudom, én csak 400-on vettem régen.
Ja, de visszatérve egyébként magára a... ez tényleg, wow! Igen. De szép ez az árfolyam.
Térjünk vissza a Richterhez.
400-ról. Ja, hát ezek az ingatlanosok nem megy jól. Megérte nekik bevezetni a tőzsdére. Ja, hát ez durva. Milyen az üzemi eredménye, de mindjárt visszatérünk erre.
Nekem amúgy van wow. Ebben a...
Van itt pénz az ingatlan.
Ebben a gyógyszerrel fogyasztásban van valami nagyon visszás.
Igen.
És rájöttem, hogy az, hogy ez megint egy ilyen tüneti kezelés. Én alapvetően nem hiszek abban, hogyha valamid elkezd fájni, akkor neked el kell kezdened fájdalomcsillapítót pötyögtetni a szádba, mint hogyha az pesszukorka lenne. És szerintem ez egy nagyon nagy problémája a modern társadalmunknak, hogy gyógyszert szedünk mindenre, és ez kicsit elfeletteti velünk azt, hogy esetleg hogy az okot kéne megszüntetni, nem a fájdalmat, hanem az okot.
Hát itt
és
a túlsúlyt. De itt a picit az okot megszüntetik, mert nem lesz éhes.
De nem az a lényeg, hogyha te kövér vagy, akkor kezdj el rá gyógyszert szedni, hanem hogy ne zaváljál.
De várjál, képzeld el, hogy a legtöbb fogyókúrás étrend egyébként úgy működik, akár nézzük a Kassa Tibit, és most bocs Tibi, hogy elmondom a titkotokat, hogy egyébként tök mindegy, mit adnak el. Csak kevesebbet eszel, és ezért fogysz.
Igen, hát, de ott legalább az akaraterődet viszed meg, hogy te magadtól. Tehát szerintem emberileg...
Hát jó, de mindegy, mit eszel. Ez a legdurvább. Tehát ebből az esetben a Kassa Tibi, tehát ez a challenge, cucc, ez jó, egyik oldalt nem, most ez a baj, hogy most vitatkoznom kell magammal, hogy átverés vagy nem átverés, mert ha végül is hasznos, akkor lehet mondani, hogy jó.
Hát, ha végül lefogysz tőle,
igen,
akkor
lehet mondani, hogy jó, de közben tök mindegy, mit eszel. Tehát az izébe is ez volt, hogy csak kicsiben ették kevesebbet mondjuk a Schobert család bizniszétől. Mm-hmm. Szóval, hogy ja, ez egy érdekes kérdés, bár persze nem fejtjük meg nem vagyunk tudósok ebből a szempontból, de ugye most a Richternek az újítása csak annyi, hogyha beveszed ezt, akkor az éhségérzeted csökken.
Hát igen, de hogy én ezzel, mint a saját személyes értékrendem, nem értek egyet, hogy neked gyógyszert kell szedni, és az étvágyadat lecsökkenteni, és megint nem azzal foglalkozni, hogy valamiféle önuralmat tanúsíts. Tehát, hogy társadalmi igaz. Szinten, az értékrendjeink szintjén nem egy jó irányba mutató dolog ez, hogy még kevésbé kell az, hogy bármiféle önuralmat tanúsítsunk, vagy...
De gondolom,
igen, de igen. Szerintem alapvetően korábban van a gond, mert az, hogy valaki alapvetően mennyire hízékony, vagy mi a normális testsúlya, az nagyon sokat múlik a genetikán, természetesen, valamennyire az akaraterőről is, de szerintem van egy szint, amin, vagy egy, nem is egy, nem úgy szint, hogy egy kiló, hanem hogy van egy nagy százalék az embereknek, aki valamilyen pótcselekvésként nasizik. Mondjuk, mert nincs ideje főzni, mert rengeteget dolgozik, tehát valami mentálisan is, és ennek a kezelése nem az lenne, hogy megerőszakolom magam, és van akaraterőm, és éhezek, hanem hogy mondjuk elmegyek terápiára, vagy megvizsgálom, hogy mik azok a dolgok, ami helyett nasizom például. És szerintem a gond az, hogy a társadalom nem azt mondja, hogy te tedd rendbe magad fejben, és mindegy, hogy amúgy genetikailag, vagy adottság szinten hány kiló vagy, hanem a társadalom azt értékeli, hogy te sovány legyél.
Jó, én nem. Az engem nem érdekel.
Járek ex-donát.
Én azt szeretném, hogy több ember legyen egészséges, ne feltétlen sovány, és ahhoz hozzátartozik az, amit te mondasz, hogy akkor nem a chipzabálás az egyetlen dolog, ami nekem egy kis dopamint ad egy szarnap végén. Okay. Vagy a háromdobos sör, amit megiszokott.
De amúgy milyen érdekes, hogy ha most ebben egy részében egyetértek Donáttal, hogy nem ez a megoldás, főleg úgy nézve, hogy 1,2 milliárd dollárba kerül egy gyógyszer kifejlesztése. Képzeljétek, hogy 1,2 milliárd dollár, tehát ez azt jelenti, hogy durván ilyen 400 milliárd forint, ugye? Igen. Azt a 400 milliárd forintot, tehát nézzük a Richtert, most ebben az esetben gyógyszerpiacon van. Mivel, ha pont olyan programokba tette volna ezt a 400 milliárd forintot, úristen, én vállalok 100 milliárdot, kidolgozunk bármit.
Hát vagy rákkutatásra is mehetett volna.
Hanem olyan programot csinálni, ami pont, amiről te is beszéltél, meg Eszter is beszélt, hogy egyébként pont az embereket ösztönözni erre, hogy a gyógyszeren kívül is van valami más, és egy olyan szolgáltatás nyújt, és itt jön az, hogy nem gyógyszert ad, hanem egy felépített valami olyan hálózatot, amivel
De az nem segít annak a ritka betegségnek az áldozatainak, akinek egyébként fejlesztik a gyógyszert, vagy a cukorbetegeken. Mert tegyük hozzá, hogy ez az Ozempic diéta, ez a nem rendeltetésszerű használat, és volt is erről szó, hogy hogyan kell trükközni, meg befizetni az orvost, hogy felírja neked.
Ugye ez olyan, mint hogy a mellékhatás miatt lett egy olyan, amiből kiderült, hogy akkor ez jó fogyókúrára, ez akkor olyan, mint a Viagra, nem? Hogy ott is ugye a szívgyógyszer volt, és akkor kiderült, hogy attól azért peckesebb leszel, és akkor ugye így lett a Viagra, hogy ez nem akarták visszaadni azok, akik megkapták a terméket. Nagyon jó. A Viagrának van a legjobb sztoria. Sőt, képzeljétek el, amikor valaki még még megvizsgálom magam, hogy jó ez a tud. És ebben az esetben jó, azt én értem egyébként, meg most itt egy mázliuk lett ebből a szempontból, hogy kiderült, hogy másra is jó. De akkor is ez 1,2 milliárd dollár. Ez
jó, és mennyi bevételjük van belőle? Például ez a top 30, vagy a 30. legnagyobb dollárbevételt termelő gyógyszer azért az...
És az a Richter azért az kemény, szerintem ez jó. Jó ez a részfény. Meggyőztek. Dunát, ezek jók, ezek a magyar cégek. Richter, hát Dunahouse, mert a Dunahouse az lehet, hogy nem, az ugye nem magyar. Amúgy teljesen ment, de csak a Dunahouse Kft.
Telekom árfolyamát láttad már?
Nem akarom megnézni. Jó. Biztos a szoboszlai reklám miatt. Mit kap szegény szoboszlai meg a Telekom miatta? Pedig szerintem.
Az is nyomott egy 400-ról 900-at. Lesz-e neked Nvidia, meg ilyen hülyeségek?
Ja,
itt vannak a magyar cégek, minden második magyar
erről részvény. Erről írunk egy cikket. Írunk egy ilyen cikket.
Milyen AI hype, meg tech cégek?
Ez olyan, mint az MC is, hogy milyen nyíregyháza, és milyen Nvidia, nézted a bétet? Richter, Telekom.
Ennyi. A MOL is nagyot megy épp.
Ja, igen. Igen, most lebuktam, hogy ezért rest nézek a TikTokon. Nézzétek a magyar tőzsdét.
De csak a Minner után.
Igen, ez volt a személyes véleményünk a gyógyszerrel fogyásról, az üzleti véleményünk pedig az, hogy hát ez kurva nagy, ez zseniális, ezt megcsinálják, ez pénznyomtatás.
Amúgy tényleg, tehát hogy valószínűleg ezek a hírek már jönnek, meg tehát hogy én a Novo Nordisk miatt mondom, hogy mivel ez a trend megvan, azért most így magunk között szerintem a másodikként se rossz lenni, mert hogy igenis lehet, hogy egy jobb árérték arányban kihoznak egy gyógyszert, meg hát igen, itt most lesz egy második piaci szereplő az EU-ban, aki képes olyan gyógyszert előállítani, ami jó a fogyásra, Igen. A második morális, meg ilyesmi társadalmi problémát meg látjuk, hogy akkor igen, akkor lehet valami más megoldást is akár kitalálni. Addig meg legalább ez fogyasztja a magyarországi embereket, ami egyébként ugye legelhízottabb ország vagyunk, egyik legelhízottabb ország. Szóval abban meg csak az jó, csak akkor faljanak valami egészséges kaját. Aztán most meg a Katinka bezárt. Pedig... Érted? Pedig ezután lesznek cingár emberek ott futkároznak be az étterembe.
De nem, hát ha meg fogyok a gyógyszertől, minek mennék egészséges kaját?
Na, nyom,
a megyek a Simon's Burgerbe, meg a Bambába.
De nem fogod megkívánni annyira a Simon's Burgert.
De is nem. Csak két részletbe fogom megenni.
Amúgy az lesz valószínűleg, tehát hogyha az éhségérzetet csökkenti valószínűleg az agyba valami olyasmi lehet, hogy tehát végigmész ugye az Aldiba meg a Lidlbe, hogy nem fogod megvenni a csokikat, meg a pékárukat, meg ilyesmi, annyit. Hmm. Valószínűleg, gondolom.
De amúgy, ha meg azt mondjuk, hogy társadalmi szinten alapból nem az éhség miatt teszünk, hanem mert ilyen coping mechanism.
Akkor meg akkor rossz a megoldás, amit nyújtanak?
Nem tudom. Hát ez megkiderül.
400 azt, hogy... milliárd forint. Úristen. Olyan hálózatot építenék fel. Vagy egyébként 400 milliárd forint. Kiszámolja, hány embernek segít. Jó, mondjuk, hogy nyerni is kell belőle. De hogy ennyiből ilyen, tudjátok mi? Fogyáslottó. És hogy ha fogsz meg minden, akkor kaphatsz cash. De fizetned kell. És ez a 400 milliárdból finanszírozod az egész hálózatot, és akkor közben ezt a szerencsejáték
eltűnik. Mindjárt kapjuk a figyelmeztetést, hogy nem lehet ilyen.
De amúgy ez így érdekel. Ja, fogyaslottó, mégis aktívan részt vehetsz abba, hogy nyerhetsz.
Nekem ennél jobban tetszik, szoktak ilyen virál videók, meg ilyen fotók terjengeni róla, hogy olyan megoldás, hogy mint amilyen Mekiben az asztalnál a bicikli, a szobabicikli, meg van olyan, hogy mint a BKK automata, csak hogyha megcsinálsz, nem tudom, 20 googolást, akkor ad egy ingyen jegyet.
Ez jó amúgy.
Ez király.
Ez jó. Szuper. Lájkoljátok és kommenteljétek ezt a videót. Hogyha ugye Spotify-on hallgatod, akkor gyere át YouTube-ra. És kommentelj ott. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu